mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy a húsvéti történet kívülről nézve, de igazából ez nem is igaz. Valójában nem kívülről nézzük ezeknek a szereplőknek a szemével sem a húsvéti történetet, mert ugyan a húsvéti történet három gonosz, úgynevezett gonosz főszereplőjéről vagy szereplőjéről lesz most szó. Igazából egyikük sem kívülálló ebben a történetben. Mind a három szereplő hívő ember. Mind a három szereplő hisz Istenben a maga módján. Ahogy ő gondolja, hogy hinnie kell. Egyik szereplő sem pozitív. Kajafás, a főpap, Júdás, az áruló, és a lator, akit Jézus mellett feszítettek keresztre. Van, amelyik főszereplő vagy szereplő kifejezetten negatív, abból a szempontból, hogy az egész társadalom bűnösnek tartja. Ez nem Kajafás és nem Júdás, hanem a lator. Van egy olyan szereplő, akiről első látásra úgy tűnik, mintha minden rendben lenne az életével, hiszen Jézus követői között van, ő Júdás az áruló. És végül, de nem utolsó sorban ott van, annak a népnek a legfőbb hívő embere, Kajafás, a főpap. És mégis, bármilyen közel is vannak mind a hárman Jézushoz a történet egy-egy pontján, van, aki elmegy mellette, és van, aki nem. És azért hozom ide ezt a három szereplőt, mert igazából mi nem szeretünk velük azonosulni, és sok szót nem is szoktunk rájuk vesztegetni, de mind a három szereplőnek vannak olyan tulajdonságai, amelyek bennünk is megvannak. És ezért nézzük őket ma végig. A leges-legelső Kajafás. Első látásra úgy tűnik, hogy nekünk, a zsidó főpaphoz semmi közünk nincs. Nem vagyunk papok, nem dolgozunk az Isten bizniszben, nem vagyunk templomszolgák, nem tudjuk, hogy mit jelent igazából vallási vezetőnek lenni. Sőt, igazából mi keresztény emberek vagyunk, ugye reformátusok, nálunk nem is papok vannak, hanem lelkészek, nálunk már nem mutatunk be áldozatot, nem úgy, mint a katolikusoknál és annak idején a zsidóknál. Igazából mi közünk van nekünk Kajafáshoz? Miért mondom én azt, hogy van bennünk Kajafásból is? Mert Kajafás az az ember, akinek nem az a legfontosabb tulajdonsága, hogy ő főpap, hanem az a legfontosabb tulajdonsága, hogy félti a hatalmát, félti az életének bizonyos részeit Jézustól. Egy kicsit távolabbról, ha indulunk, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon sokszor mondják ránk, hívő emberekre, a kívülállók azt, hogy képmutatók vagyunk. És miért szokták ezt ránk mondani? Azért, mert mi keresztény emberek gyakran ellenállunk annak az Istennek, akiben azt mondjuk, hogy hiszünk. Tényleg hiszel? Néznek ránk kívülről, és egy kicsit gúnyosan elhúzzák az szájukat. Te hiszel? Hogy néz ki az életed? Hogy néz ki a kapcsolatod a gyerekeiddel? Hogy néz ki a házasságod? Hogy néznek ki a tanulmányaid? Mit mond rólad a munkád? Te mondod, hogy keresztény vagy. Nevetnem kell. És bizony, ezeknek az embereknek nagyon sokszor igazuk van, hogy kívülről ránk néznek, és azt mondják, ez egy képmutató bagázs. Hiszen, hogyha igazán keresztények lennének, nem így élnének. És itt van ez a Kajafás is, aki korának a legfontosabb vallásos vezetője. És ő is igazából ellenáll annak az Istennek, akiben azt mondja, hogy bízik. Akinek a földi szószólója, sőt, legfontosabb képviselője. János evangéliumából olvasok föl egy részt, a 11. fejezetből, itt van a szerepel a papíron is, amit kiadtam. Ez egy nagyon-nagyon fontos szakasza a húsvéti történetnek, és egészen pontosan Lázár feltámasztása után játszódik. Emlékszünk még Lázár feltámasztására? Jézust elhívták Lázár rokonai, hogy jöjjön, mert Lázár nagyon beteg, és mire megérkezik, addigra Lázár meghal. És Jézus feltámasztja, és ettől bizonyos emberek nagyon rosszul érzik magukat. Többek közt Kajafás. Összehívnak egy tanácsot. És ott azok az emberek, akik egyébként ki nem állhatják egymást, a szadduceusok és a farizeusok és a népnek az írástudói, a bírók, ők igazából állandóan fasírtban voltak egymással, soha nem értettek semmiben egyet, de most hirtelen mindenki érzi, hogy itt baj van. Csúszik ki a kezünkből a hatalom. Szóval összehívják ezt a nagy tanácsot, és beszélni kezdenek, és azt mondják a farizeusok, ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Mi az, amit féltenek ezek a farizeusok, és mi az, amit féltenek ezek az uralkodók? Féltik a templomot. Többek között a templomi bevételeiket. Azért a templomi bevételek, azok nem olyanok voltak, mint a pápai gyülekezetnek a bevételei. Az egész világból odafizették a zsidók a templomadót. Nagyon-nagyon nagy pénzekről van szó. És a népet is, azokat az embereket, akiken mi uralkodunk. Egyikük pedig Kajapás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Nem arról van szó, mondja Kajafás, hogy egyszerűen el kell hallgattatnunk ezt az embert. Valahogy meg kell szüntetni a befolyását. Ti nem értetek semmit. Nem, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért sem, hogy az egész nép elvesszen. És ki mondja Kajafás a lényeget? Meg kell halni a Jézusnak. Milyen érdekes, mikor mondja ki Kajafás azt, hogy meg kell halni a Jézusnak? Amikor Jézus feltámaszt egy embert a halálból. Nem tudom, hogy a testvérek hogyan vannak vele, de hogyha lenne itt valaki, aki fel tudja támasztani a halottakat, akkor én nem azon gondolkodnék, hogy ezt az illetőt hogyan kell kinyírni, hanem azon, hogy hogyan tudnám követni. Hogyan tudnék valahogy a kegyeimet mérkőzni, hiszen bármikor jól jöhet nekem is az, hogy Jézus fel tudja támasztani a halottakat, és Kajapás nem ezen a részen gondolkozik. Neki a hatalom fontosabb, mint embereknek az élete. Mint Jézusnak az élete. És azt mondja, ebben a nagyon-nagyon fontos pillanatban, hogy most már túl sokan követik Jézust, el kell tüntetni. El kell tenni láb alól. Ezt a részt igazából János evangélista írja le jó pár évtizeddel az események után. És János evangélista talán egy kicsit mosolyogva hozzá is fűzi ezt a kis kommentárt. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. János utólag nagyon-nagyon jól látja az eseményekben Isten akaratát. Amikor benne vagyunk az eseményekben, nem látjuk Isten akaratát, csak azt érezzük, hogy jönnek és jönnek a dolgok, de János utólag már látja, hogy igazából a főpapnak a hatalomhoz való ragaszkodása csak eszköz volt Isten kezében, hogy az ő akaratát véghez vigye. Akik gyakrabban járnak templomba, azok talán emlékeznek rá, hogy egy időben többször is mondtam, hogy Isten mindenképpen véghez viszi az akaratát rajtunk keresztül. Csak nem mindegy, hogy mi vagyunk mi ebben az Isten akaratában, hogy mi vagyunk a kalapács, vagy mi vagyunk a szög, akit ütnek. És mivel mi nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy ellenszegülünk Isten akaratának, Isten minket az akaratunk ellenére használ föl az ő akaratának a véghezvitelére. És ilyenkor bizony sokszor úgy érezzük magunkat, mint a szög, akit ütnek. Fáj. És nem azt akarjuk. És ellenállunk. Kajafás úgy gondolta, hogy Jézus befolyása elért egy olyan pontot, ahol nem lehet tovább hagyni. Eddig is rengetegen követték. Biztos emlékezzünk, 3000 ember megvendégelése, 5000 ember megvendégelése. Sokan vitatkoznak azon, hogy ugye egy helyen azt írja a Biblia, hogy csak 5000-en voltak a férfiak. Hát akkor hányan lehettek ott összesen, ha volt 5000 férfi? Ugye nyilván van, aki azt mondja, hogy ha a templom látogatást figyelembe veszük, ha volt ott 5000 férfi, akkor legalább 50000 nő volt ott még rajta kívül. De hát nyilván ekkora tömegről már nem lehetett szó. De mégis rengetegen mentek Jézus után. És azt látja Kajapás, hogy megy ki a hatalom a kezéből. Többen hallgatnak már rá, mint rám, ezért valamit tenni kell. ez így nem mehet tovább. A cél az, hogy megőrizzük a helyet és a népet. A cél az, hogy megőrizzük a templomot és az embereket, akik fölött uralkodhatunk. És nem tudom, tudjuk-e, de ezután néhány évvel jött Titus, aki lerombolta a templomot, aki megölte a zsidók nagy részét, és néhány évvel később száműzték a zsidókat. Titus után már Jeruzsálemben nem is léphettek be zsidók. Jeruzsálembe. És a templom helyére egy Zeus templomot emeltek. Amikor annyira megpróbálja megőrizni a hatalmát, megőrizni a dolgokat, amik fontosak számára, nem veszi észre, hogy akkor kezd el a legjobban kicsúszni a kezéből. Egy kicsit olyan ez, mint amikor az ember megpróbál vizet markolni, de vizet nem lehet szorosan markolni. Vizet csak puhán lehet fogni. Abban a pillanatban, hogy rászorítunk, kimegy a kezünkből. Rátorít erre a hatalomra, Kajafás, és kifolyik a kezéből. Személyesen találkozott Jézussal. És mégsem követni, hanem kivégeztetni akarja. És ez nem véletlen. Kajafásnak igazából, bár hívő ember, valamilyen módon hisző Istenben, nem Isten a legfontosabb, hanem valami más. A hatalom. A pozíció és a pénz. Más van Isten helyén az életében, és amikor Jézussal szembesül, akkor nemet mond rá, mert akkor le kellene mondania erről a másról. Gondoljunk csak bele, minél több vagyonunk van, annál nehezebb lemondani róla. Mennyire könnyű volt követni Jézust a csöves tanítványoknak. Gyertek utánam, hát olyan sok mindent nem hagytak ott. Mentek utána. Na de egy főpapi pozíciót ott hagyni? A pénzzel? A presztízzel? Én vagyok a főpap? Mindenki engem néz. Most ezt már nem tudta feladni. És miért mondom, hogy igazából bennünk is lakik egy kicsi Kajafás? Hát azért, mert hogyha nincs is akkora pozíciónk neki, ha nem is vagyunk annyira fontos emberek, mint Kajafás volt, azért azt nyugodtan kijelenthetjük, és ezt gyakran szoktam szintén mondani, hogy vagyunk olyan jó anyagi helyzetben, mint ő volt. Hogy a mai átlagos életszínvonal magasabb, mint akkor az uralkodó osztály életszínvonala volt. Nekünk nagyon-nagyon sok vesztenivalónk van, amikor Jézus azt mondja, gyere utánam! Hát de Uram, ott a tévém, ott a videóm, ott a mikrohullámos ütőm, ott az új konyhabútorom, ott az új fürdőszobám, ott van az új autóm, ott van az új mindenfélém. Hát nem lehet azokat rátenni egy taligára is utánad menni. És ahogy múlnak az évek, egyre jobban észrevesszük, hogy egyre több dolgunk van, egyre több olyan dolog, amit igazán nem tudunk megtartani. Még soha senkit nem temettek el az új konyhabútorjával, vagy az új autójával, vagy az új mikrohullámos ütőjével. Mezítelenül jöttem a világba, és úgy is megyek el. És aztán Kajafást ki is végezték. És egy nagy kérdés az, hogy mi mit féltünk igazából Jézustól? Mi az, amiért mi ellenállunk Jézusnak, amikor azt mondja, gyere és kövess engem? A pénzünket? A jólétünket, a jól létünket, a kényelmünket, a jó pozíciónkat. Hiszen ha Jézust követem, még könnyen hülyének nézhetnek. Nehogy már engem hülyének nézzen valaki. Én vagyok valaki. Én nem leszek bohóc ezért az Jézusért. Mert igent mondani Jézusnak mindig áldozat. Mindig valamibe kerül. Valljuk be őszintén. Tényleg valamibe kerül. Jézus az életünket kéri. Jézus nem egy órát kér a hétből, hanem 168-at. És amikor mi ezt nem adjuk meg, akkor a kívülállók nagyon-nagyon jól látják rajtunk, hogy ezek képmutatók, és sajnos igazuk van. De tudnunk kell, hogy minden, amihez ragaszkodunk, igazából csak ideig való. És az, amit annyira nagyon könnyen heti egy órával elintézünk, az a fontos. Oda az lesz a fontos. Szóval ő volt Kajafás. Aztán ott van az abszolút negatív szereplő, Júdás, az áruló. Emlékszem, amikor gyerekek voltunk, pont húsvét ilyen mondás volt, vagy nem tudom milyen húsvétkor, mint hogyha úgy jobban az embernek az eszébe jutni, ez az árulkodó Júdás, nem kapsz piros tojás című dolog, amit így egymásnak a fejéhez vágtunk a játszótéren. Júdás az áruló. Júdás igazából azért lett áruló, mert ő Jézust megpróbálta a saját céljaira felhasználni. Jézus, ha te ezt így, akkor én ezt úgy. És hogyha ezt így elkezdem mondani, akkor talán ismerős. Uram, ha te ezt megadod nekem, én ígérem, hogy cserébe bármit. Uram, hogyha csak most az egyszer segítesz, akkor én adok egy nagyobb összeget. Uram, ha csak most az egyszer megtartod a gyerekem életét, akkor vállalom, hogy melyikünk az őszintén, aki még nem próbált így egyezkedni Istennel. Ha te adsz egy kicsit, Uram, én is adok. De először te adj. Tehát ez a biznisznek a lényege. Először te adj, Uram. Először mutasd meg. Először cselekedj. Először lépj fel. És akkor majd én is cselekszem. Cserébe. A mi ígéreteink és fogadalmaink. Erről az az ének jut eszembe, hogy sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Hát igen, a mi ígéreteink és fogadalmaink, ezek mindig ha-akkor fogadalmak. És ha úgy érezzük, hogy Isten nem tartotta be az ő részét a fogadalomnak, bocs Isten, mi sem tartjuk be a mi részünket. Júdás árulásának a fordulópontja az Máté evangéliumának a 26. fejezetében van megírva, amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt. Eddig még ő valahogy el volt Jézussal, itt történik meg nála az, amikor azt mondja, eddig és nem tovább. Amikor pedig Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülők fejére. Az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták. Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, akkor amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. És itt van az akkor. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja. Ez az a pont, ahol Júdás azt mondja, eddig és nem tovább. Miről is van szó? Ha János evangéliumába belenézünk, akkor tudjuk, hogy az a bosszantotta legjobban Júdást ebben a helyzetben, hogy ő kezelte a pénztárat. Ő volt a tanítványi házi pénztárnak a pénztárosa. És János megjegyzi, hogy néha el is emelt abból a pénztárból. És úgy gondolta, sokkal jobb lett volna, hogyha eladjuk ezt az alabástrom kenetet, vagy alabástrom tartóban lévő olajat, és inkább betesszük a pénztárba, amihez nekem hozzáférésem van. Valószínűleg ez az olaj, ez nem 2 forintos olaj volt. Nagyjából úgy vannak, akik kiszámolták, hogy ennek az olajnak az értéke úgy körülbelül egy évi jövedelemnek felel meg. Egy évi jövedelem. Ha most csak azt mondjuk, hogy nézzük egy magyar mondjuk minimál bért, akkor is az egy évi jövedelem az több mint 1,2 millió forint. Most csak gondoljunk bele, hogy oda megy ez az asszony, és 1,2 millió forintot ráborít Jézusra. Mit micsoda pazarlás! Hát Jézus el lett volna anélkül, az olaj nélkül. Nem így van? Hát most minek kellett ez neki? Ahogy szoktuk gondolni, de hát végül is Istené minden, miért adjak én neki? Hát el van ő azzal, hát nem kell neki az én kis dolgom. És mégis ez a nő oda megy, és ráönti Jézus fejére az 1,2 millió forintját. 1,2 millió forint. Amikor Jézus, vagy mikor ezt az asszony megtámadják, akkor Jézus megvédi rögtön. Mert Jézus nem gondolja, hogy ez pazarlás lett volna. Biztosan sokan ismerjük ezt a mondást, amit mond, hogy a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. És ez Júdást felháborítja. Ki ez a Jézus? Hogy hagyja, hogy ennyit rápazaroljanak. 1,2 millió forint, hát azért ebből lett volna bevételünk. Lett volna dolog, amiből le lehet nyúlni a kasszából. És ráadásul azt is mondja Jézus, hogy a temetésemre készített elő, és ez Júdás már végleg felháborítja. Nem tudjuk pontosan, hogy Júdás milyen politikai nézeteket vallott. Nem tudjuk pontosan, hogy Júdás miért is árulta el Jézust, hogy ez volt az a pont, ahol őt a pénz indította el. Van, aki azt mondja, hogy Júdást inkább az indította el, hogy ő egy ilyen szabadságharcos volt, és azt akarta, hogy Jézus végre valljon szint, és álljon ennek a szabadságharcnak az élére. Nem tudjuk. De ez az a pont, ahol azt mondja, hogy vagy a pazarlás, vagy az, hogy meg fogsz halni, nekem egyik se jó, Jézus. Nem illik az én terveimbe. Jézus, te nem illesz az én terveimbe. És fogja magát, és elmegy. És 30 ezüstért odaadja a kapcsolatát Jézussal. Sokan mondták már nekem, amikor beszélgetünk, hogy olyan jó lett volna, hogyha Jézus most él, itt van, bejönne ide a templomba, lehetne vele beszélni. És Júdásnak volt egy ilyen kapcsolata Jézussal. Beletartozott a 12-ben, ami nagyjából azt jelentette, hogy bármikor oda mehetett Jézushoz. Személyesen, értitek, nem csak imádságban, ahogy mi szoktuk, és akkor néha úgy érezzük, hogy aztán itt sincs, hanem oda mehetett személyesen, és akkor meg is tapogathatta, és ott volt. És ezt 30 ezüstért odaadta, 30 dénárért, egy havi fizetésért. Egy havi fizetésért odaadta az egészet. Egy kicsit olyan, mint hogyha bosszút állt volna, nem? Ahogy a gyerekek bosszút szoktak állni. Igen? Igen, te ezt tetted? Na akkor én majd azt teszem. Te az egy évi fizetést a fejedre borogattattad? Na akkor én majd eladlak téged egy haviért. Olyan semmiért szoktuk a kincseinket eladni. Sokszor tényleg azt csináljuk, amit Jézus mond, hogy a gyöngyeinket a disznók elé vetjük. Miért szoktuk mi elárulni egymást? Egy havi jövedelemért? Egy jobb állásért? Egy jobb pozícióért? Egy szebb nőért? Egy sikeresebb férfiért? Jobb életkilátásokért, több pénzért, szebb autóért, jobb ruháért, jobb életszínvonalért. Miért szoktuk mi elárulni a másokat, a barátainkat, a szerelmeinket, a gyermekeinket, vagy éppen a szüleinket? És amikor utólag visszanézünk, hányan, de hányan mondjuk azt, hogy nem érte meg. És Júdás is ezt mondja, nem érte meg. Amikor rádöbben arra, hogy mit csinált, és igazából ő csak akkor döbben rá, amikor elmegynek Kajafásék Pilátushoz, mert akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy Kajafásék nem egyszerűen elhallgattatni akarják Jézust, hanem kivégeztetni, hiszen arra kellett nekik a rómaiaknak az engedélye, akkor rádöbben arra, hogy azért nem ezt akartam. Igaz, hogy elárultam Jézus, de nem akartam ennyire elárulni. Nem tudtam, hogy ez lesz a vége. És rohan, és azt mondja a főpapoknak, hogy ártatlanul elárultam az ártatlan vért. És akkor erre azt mondják, semmi közünk hozzá, a te felelősséged, a te dolgod. Te csináltad. Használni akarja Jézust, és a végén vállalnia kell a felelősséget. A keresztény létnek van egy nagy örömhíre még azokon kívül, amiket szoktunk neki mondani. Ez pedig az, hogy ha mi Isten akaratát követjük, ha mi Isten akaratát cselekesszük, akkor Isten vállalni fogja értünk a felelősséget. De amikor megyünk a saját fejünk után, amikor megpróbáljuk használni Istent a saját dolgainkra, akkor a vége az, ami Júdásnak a vége volt. Mi közünk hozzá a te felelősséged. És ha most azt nézzük, hogy mi mennyiért áruljuk el Jézust, nem a fele barátainkat, nem a testvéreinket, nem a szerelmeinket, mennyiért szoktuk őt kitenni az életünknek a perifériájára? Biztosan nem vagyok az egyedüli, aki látta ezt a karikatúrát, hogy kisbaba alá van írva, túl fiatal, hogy Istenre gondoljon. Hogy játszik a gyerek, túl gondatlan, hogy Istenre gondoljon. Amikor szerelmes, túl szerelmes ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Amikor dolgozik, akkor túl elfoglalt ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Amikor beteg, öregen, akkor alá van írva, túl beteg vagy fáradt ahhoz, hogy Istenre gondoljon. És akkor a végén van egy kép, a letakart holttest, és a végén csak ugye kilóg a lába, és rajta a dögcélula is ráírva. Túl késő ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Hány dolgot késünk mi le az életben azért, mert azt hiszük, hogy ráérünk. És Júdás is, és Kajafás is hívő emberek voltak. Júdás annyira hívő ember volt, hogy még Jézust is követte életének egy bizonyos pontján, egy bizonyos ideig. És akkor mit kezdjünk a harmadik gonosszal, a történet harmadik gonoszával? Ő az, aki eleve rossz helyre született. Ő a Lator. Amit tudunk róla, az biztos, hogy embert ölt. Ez biztos, ezt tudjuk róla. Nem véletlen, hogy a rómaiak ki akarják végezni. Egy gyilkosról van szó. Itt a gyilkosunk. Valószínűleg már eleve rossz helyre született, rossz családba, a problémás körülmények között nőtt föl, verte az apja, alkoholista volt az anyja. Ki tudja? Mindig van egy csomó mentő körülmény. Itt a Latorunk ül abban a lyukban, ahová zárták, vagy a börtöncellában, ahová csukták, és várja az ítéletet. Várja az ítéletet, és megtudja, hogy nem egyedül fogják majd kivégezni. Várja az ítéletet, de igazából nem sok reménye van. Mi remény van egy római cellában egy nappal, egy órával a kivégzésünk előtt? Nincs reménye. Nagyon-nagyon sokszor vagyunk, mi is úgy, és erről egy kicsit beszéltem tegnap is, hogy abban a pillanatban, hogy az életünkben rossz dolgok történnek, abban a pillanatban általában Istennel is össze szoktunk veszni. Ahogy mondom, nem biztos, hogy megtagadjuk Istent, mert akkor nem lenne kire haragudni, de összeveszni azt össze tudunk vele. Uram, ezt nem engedhetted meg! Mentsen, Uram Isten, ez nem történhet meg! Uram, te ezt nem jól csinálod! Uram, ez így nem lehet igaz! Nagyon sokan vagyunk, akik egy-egy élethelyzetben összekeverjük az élettapasztalatainkat Istennel. Ha rossz dolog történik velünk, abban a pillanatban azt gondoljuk, hogy Isten rossz dolgot gondol rólunk. Ha rossz dolog történik velünk, abban a pillanatban azt gondoljuk, hogy Isten ver minket, saját kezüleg. Sőt, szoktuk mondani, hogy Isten nem bottal ver. Ha valami rossz dolog történik, akkor az biztosan így van, Isten valahogy biztosan ő tette. Összekeverjük igazából az életünket, az élettapasztalatainkat Istennel. Ha jól megy az életünk, akkor Isten jó. Ha rosszul megy az életünk, akkor Isten rossz. És hát persze ez érthető is, mert ha azt tanultad, hogy létezik egy isteni személy, aki minden tud és mindenható, akkor miért ne, hogyan ne fordulnánk ellene, amikor minden ellenünk fordul az életben? Ha tényleg Isten mindenható, és megengedte, hogy velem ez történjen, akkor Isten gonosz. Ha Isten tényleg mindent tud, és mégis én ebben a helyzetben vagyok, akkor ő igazából nem foglalkozik velem. Mert az lehetetlen, hogy tudja, és mégis hagyja. És valószínűleg így gondolkozott ez a Lator is. Amikor vitték őket megfeszíteni, akkor eleinte ő is káromolta Jézust. Lukács evangélium azonban ezt írja. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mesd meg magadat és minket is! De a másik megrotta ezt mondva neki, nem féled Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Ott van ez az ember, aki az utolsó pillanatig éli az életét, azt a rossz életét, amit valahogy sikerült magának összekutyulnia. De van egy pont, ahol már nem keveri össze a vele történt rossz dolgokat Istennel. Amikor azt mondja, mi jogosan vagyunk ítélet alatt, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. Ő viszont nem. Ez az ember, ez a lator, ez a gyilkos egyszer csak meglátja maga mellett Jézust. Ott lógnak hárman a kereszten. Igazából nem lógnak olyan magasan, mint ahogy általában ezt ábrázolni szokták, több méterrel a föld fölött. Abban nem lett volna semmi vicces. Olyan alacsonyra feszítik keresztre őket, hogy még tudják bántani, tudják köpködni, tudják csúfolni, bele tudjanak röhögni az arcába közel. Ott vannak hárman, nem magaslanak túlságosan a tömeg fölé. És nem is könnyű észrevenni Jézust, hiszen Jézust körbeveszik. Mert igazából az emberek nem azért mennek oda ki, hogy őket megnézzék, ahogy kivégzik, hanem azt a Jézust. Na azt most megnézzük, hogy hogyan hal meg. Azért van ott a tömeg, nem miattuk. Ha csak az ő kivégzésük lett volna, nem csődül akkor a tömeg. Bár azért nyilván egy-két ember akkor is kiment volna, hiszen nem voltak jobbnál jobb tévéműsorok, hogy szórakoztassák őket, muszáj kivégzést néznünk szabad időnkben. Szóval kimennek ezek az emberek a látványosságra, sokkal nagyobb tömeg, mert van, aki Jézus miatt van kint. Kint vannak a nép vezetői, kint vannak a vallási vezetők, kint van valószínűleg még Kajafás is. Júdás ugye már nincs. Nem lehet, nem könnyű észrevenni Jézust. És ahogy történnek a rossz dolgok egymás után az életben, az ő életükben, hármuk életében, ahogy fölfeszítik őket arra a keresztre, és ők ketten káromkodnak, a rabbi középen egyszer csak megszólal, Atyám. A legnagyobb fájdalomban azt mondja Istennek, hogy Atyám. Nem Istennek szólítja, nem valami távolinak gondolja, aki vele jó magasról megbántja, vagy jó magasról megpróbálja elpusztítani, hanem azt mondja neki, Atyám, amikor ütik, amikor szegzik, Atyám. És ez megállítja ezt az embert. Hogy Isten nem az, aki őt fölszegzi a keresztre. Nem Isten az, aki elköveti ellene ezeket a szörnyűségeket. Hanem Isten az Atya, aki ott van, látszólag ott van ezzel a rabbival ezekben a szörnyűségekben is. Atyám, bocsásd meg nekik, amit tesznek, folytatja utána Jézus. Bocsásd meg nekik. A kereségnél, a kereszthalálnál nem volt szörnyebb halál az ókorban. És a rómaiak nagyon-nagyon értettek hozzá, hogy valakiket úgy feszítsenek keresztre, hogy lehetőleg az igazán kemények 4-5 napig is kínlódjanak a kereszten. Egy iszonyúan kegyetlen kínzásforma volt. És Jézus mégis azt mondja, Atyám, bocsásd meg nekik. Mondja azoknak a római katonáknak, akik igazából tényleg fogalmuk sincs, hogy mit tesznek. Ők parancsot hajtanak végre, egy kicsit szórakoztató is nekik. Végre történik valami, hát mit lehet csinálni, unalmas a helyőrség, nők nincsenek, hát valami legalább történik, röhögünk egy jót, aztán van miről beszélni 2-3 hétig. Atyám, nem tudják, hogy mit tesznek, és igazából nem tudják azok se, akik azt hiszik, hogy tudják. Atyám, bocsásd meg nekik. És egyszerre ez a lator, aki ott van Jézus mellett, látja azt, hogy azok, akik őt bántják, az nem Isten. Nem Isten bántja őt, hanem emberek bántják őt. Isten nem egyenlő a körülményeivel, Isten nem egyenlő a fájdalmaival, hanem Isten ott van tőle 2-3 kéznyújtásnyira a másik kereszten. Nem Isten szögez fel minket a keresztre, hanem Isten a másik kereszten hagyja, hogy felszögezzék mellénk. És ő ezt észreveszi. Rájön, hogy Isten nem az ő személyes tapasztalata. Isten nem egyenlő az ő életével. Isten nem egyenlő az őt bántó körülményekkel. Hanem Isten ott van nem messze tőle a kereszten. Jézus az az Isten, aki soha nem játszotta ki azt az Isten adót, hogy ő bármit meg tud csinálni. Soha nem húzta meg az élete nehézségeit egy ilyen isteni mozdulattal. És leginkább a halált végig csinálta a fájdalmaival együtt. Annak ellenére, hogy megtehette volna, hogy kilép. Az életedben történik, ami történik. Sokszor fájdalmak, sokszor nagyon rossz dolgok. De Istenettől még megbízható. Istenettől még ott van. Nem ő az, aki ezeket teszi veled, hanem ott van, és együtt szenved veled. Mi eljutottunk-e már eddig a pontig? Mi ott tartunk-e még, hogy féltjük Jézustól a hatalmunkat, a dolgainkat? Ott tartunk-e esetleg, hogy megpróbáljuk itt manipulálni? Vagy pedig eljutottunk addig a pontig, hogy Jézus ott van mellettünk, szenved értünk, és szenved helyettünk. Mert ha eljutunk eddig a pontig, akkor egyszer csak rájövünk, hogy a mi hatalmi viszonyaink, és a mi ilyen húz meg, erez meg játszmáink Istennel, igazából mind-mind saját magunk becsapásai. Nincs hatalmunk az életünk fölött. Nincs hatalmunk életünk dolgai fölött. És nem tudunk semmit ajánlani Istennek az életünkért cserébe. És ekkor odafordul Jézushoz ez a lator, és azt mondja: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Ő neki már nincsen veszteni valója. És igazából már nincsen alkudozni valója sem, mert mit lehet alkudozni néhány órával a halál előtt, a biztos halál előtt. Jézus, elfogadom, ami van. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz. És Jézus így felel neki, a köztörvényes gyilkosnak, a senkinek, akinek még a nevét se tudjuk. Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Nem lesz vele Kajafás, a főpap. Nem lesz vele Júdás, az ex-tanítvány, aki csak addig volt tanítvány, amíg neki megérte. De vele lesz a Lator, aki az életének egy bizonyos pontján észreveszi a mellette, a vele együtt szenvedő Istent. És az irgalmáért könyörög. Csak akkor menekülhetünk meg, ha mi is képesek vagyunk eljutni eddig. És most itt van mellettünk Jézus, mert Isten számára minden pillanat egy ugyanazon időben történik, csak előttünk van ilyen, hogy Jézus 2000 éve élt. Isten szemében most állítják fel azt a golgotai keresztet, Isten szemében most szögezik fel rá az ő fiát, aki igazából ő maga. Itt van tőlünk, talán csak egy kéznyújtásnyira. Mi most mit teszünk? Továbbra is ragaszkodunk a mi kis dolgainkhoz és hatalmunkhoz. Továbbra is alkudozunk, hogy ha te így, akkor én is így. Vagy azt mondjuk, amit mondott a vámszedő Jézus egyik példázatában, semmi más nem tudott mondani, csak ezt: Uram, irgalmazd nekem bűnösnek. És ez megigazulva ment haza. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te most itt vagy. Hogy te most itt vagy velünk a kenyérben és a borban is. A te testedben, a te véredben. Te mindent odaadtál értünk. És most mi is letesszük a kezedbe az életünket. És mindent odaadunk érted. Amen.